Ez a podcast a Showcast Media műsor család tagja.
Csináljunk történeteket. Nagyon sok könyv történetekkel foglalkozik, és hogy ezeknek a kreatív szabadságát bízom rá a játékosokra. Egy nagyon ügyes mechanizmussal, ami kellően kevés, viszont a 10. fordulóra már kellően gazdaggá válik. Nagyon sokat teszteltük azt, hogy ez a 10 forduló nagyjából elég, 9 fordulón keresztül gyakorlom a történetmesélést, pici, akár ilyen kisegített járó kerettel történő mankóval, és itt mankót kapok, A vagy B.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Ma annak nézünk utána, hogy milyen kapcsolat van a társasjátékok és a történetmesélés között. Itt ül velem szemben Győri Zoltán. Szia Zoli!
Szia! Sziasztok!
Zoli a párjával már több mint 5 éve viszi a Mit játszunk videoblogot a YouTube-on. Több mint 35 ezer feliratkozóval büszkélkedhettek, de elég erős közösségépítő ereje is van a tevékenységeteknek. Amennyire tudom, szerveztek ki a Margit-szigetre például élő eseményeket, meghívtok több száz embert, hogy együtt társasozzon a pikniken, voltatok a Brain Bar Fesztiválon is. Emellett Zoli trénerként is dolgozik, és társasjátékos tematikában tart előadásokat cégeknek, illetve társasjáték fejlesztőként és készítőként is dolgozol, úgyhogy többféle oldalról kapcsolódsz a társasjátékokhoz. 1000 dolgot csinálsz. Meg se kérdezem, hogy hogy van mindenre időd, de van időd emellett egyébként játszani?
Igen. Most hétvégén volt, és csodálatos volt. Megtalálni a számomra örömteljes játékot felértékelődött, ez picit, mint amikor a színház csináló ember néz egy színdarabot. Nehéz nem szakmázni. És annál gyönyörűbb, amikor azt, hogy el tudom engedni, elvisz a flow, és szórakozom. Amikor úgy magam örömére választok játékot. Számomra a játék vagy a játszás ellentéte kell. Tehát onnantól kezdve neked az kell csinálni, már nem játék. Már nem játék önmagában. És annál nagyobb öröm, amikor azon kapom magam, hogy jaj, de jól érzem magam egy játék közben. Még amikor én úgy ültem le, hogy én ezt most tesztelni fogom, esetleg a saját játékom, akkor úgy visszajelzés számomra az, hogy hitelesítés, amikor elengedem magam, és nem szakmázom játék közben, és nem a mechanizmusokat, a fogaskerekeit figyelem, hogy ez egy picit hosszú, nagy a holtidő, nagyon unbalanced a számolása, a matekja a játéknak, tehát amikor nincs igényem szakmázni, csak úgy játszom, az egy nagyon fontos visszajelzés.
De akkor neked is van még a mai napig ilyen élmény, hogy el tudsz veszni a játékban, és nem azt figyeled, hogy hogy működik, mert egész egyszerűen csak élvezed.
Így van. És egy csomó szóban nincs kedvem boncolgatni, jól éreztem magam is kész.
De jó.
De szerintem ez tudatosság is, hogy ne legyen igényem minden áron szétszedni, analizálni, vagy atomjaira szedni valamit, csak úgy játszani. Tehát csomószor rászólok magamra, vagy a feleségem rám szól, hogy Zoli, ne szakmázunk, jól érezted magad, kész, menjünk tovább.
Cool. Oké, és bárkivel beszélsz, gondolom mindenki a játékokról kérdez, úgyhogy én most a kedvenc történeteidről foglak először egy kicsit faggatni. Hogy mik voltak azok a meghatározó történetek, ha vissza tudsz emlékezni, amiken felnőttél, amik úgy gondolod, hogy így nagy hatással voltak rád, meg milyen sztorikat fogyasztasz most, ha egyáltalán van időd egy filmet megnézni, egy regényt elolvasni, vagy bármi más.
Fun fact, hogy mielőtt indítottuk a Mit játszunk vlogot, nagyon helyesen mondta, több mint 5 éve már megy, mi korábban is szerintünk a filmes vlogot csináltuk, tehát mi mentünk sajtóvetítés, és a többiek előtt néztük a filmeket, és akkor utána írtunk róla, és pár ezeren olvasták is, tehát alapvetően mi nagy filmesek vagyunk feleségemmel. Nekem a történetek nagyon fontosak, és alapvetően szerintem az emberiség egyidős a történethez való vonzalom. Az, hogy kérlek, meséld el, lehetőleg ülj velem szembe, és lehetőleg meséld el úgy, hogy veled történt. Tehát szeretem azokat a pici csalásokat, amikor egy viccet úgy mesélek el, hogy velem történt. Tehát belerakom magam, hogy hitelesítsem. Nekem nagyon fontos történet például a Forrest Gump, nagyon klasszikus sztori, mert arra mutat rá, hogy nincs összekötve intelligenciával az eredményesség, illetve az eredményesség kívülről mennyire más, mint belülről.
Tehát szerintem egy elképesztően mélyen rétegelt és örökzöld filmről van szó, ami nagyon sokaknak, és számomra attól, hogy commerce, attól nem feltétlenül lesz rosszabb. Tehát én nem vagyok snob gondolkodású, hogy a nagy közönség számára könnyen fogyasztható munkák vesznek az érvényességükből akkor, hogyha nagyon, nagyon sokan tudnak vele azonosulni. Nekem zenei kultúrából ilyen például Queen, tehát nagyon szépen rétegelt, elképesztő, ügyesen összepattintott zenének tartom, ami a nagy közönség számára is fogyasztható, és aki picit igényesebb a zenével kapcsolatban, ő is nagyon szívesen megy annak a rétegeltségével. Tehát nekem a Forrest Gump egy nagyon fontos alapvetés, a mai napig megnézném bármikor nagyon szívesen. Nekem nagyon meghatározó sztori volt a Jó reggelt, Vietnám. Én alapvetően egy introvertált exhibicionista ember vagyok, ami nagyon érdekes fordított bekötés, tehát nagyon szívesen szereplek emberek előtt, nagyon könnyen vonom fel magamra a figyelmet, tehát nekem más emberről beszélni könnyű, sőt, kifejezetten feltölt. Viszont nem magamról. Tehát a saját érzéseimről, a önmagamnak a kinyitása és a magamról való beszéd az annál nehezebben történik meg. Nagyon komoly biztonságérzetet kérek ahhoz, hogy én könnyen a saját érzéseimről beszéljek. És az exhibicionizmusomban nagyon fontos mérföldkő volt Robin Williams, és számomra a munkásságának egyik legfontosabb filmje a Jó reggelt, Vietnám, amely nagyon sokat tanított nekem a médiáról, a barátságról, a háború értelmetlenségéről, a poénok helyéről, tehát a komoly és a komolytalanságnak a párhuzamáról. Érdekes, hogy nagyon sokan elengedik azt a filmet ennél, hogy igen, Robin Williams poénkodik, és akkor jó az a film, amikor a rádióban ül. Szerintem sokkal klasszabb történet. Nekem nagyon szép, hogy összehaverkodik egy Vietcong-gal, és akkor most kívülről jön egy információ, hogy ő ellenség is, hogy mi ellenség is, hogy nagyon szépen van monológia mindkét karakternek, hogy a kultúrák közti különbség mennyire összeegyeztetetlen, amit ott, amikor először láttam 11 éves koromban, ott tényleg ez a poénkodás volt elsősorban izgalmas, de egy felnőttként nagyon más szemüveggel nézem ugyanazt a filmet. A harmadik, amit megemlítenék, hogy nagyon fontos sztoria van, az nekem a Jég veled című jamaikai bobcsapatról szóló Disney szombat délutáni film. Hát az egy csoda. Én nagyon popkulturális ember vagyok, nagyon sok szempontból, és ezek a filmek is. Mielőtt Martin Scorsese némoságát említeném, gyorsan beszéljünk a Jég veledről. És az a film nekem egy olyan improvizációs szellemi szabadság, tehát a jamaikai bobcsapat puszta jelenléte, az picit, mint a Tini Ninja teknőcök a 90-es években, hogy minden igaz lehet, hogy nincs veszett helyzet, hanem bármi is lehetséges. Tehát, hogy ne legyen cenzúrája gondolatainak, bármi, ami neked eszedbe jut, az megvalósítható, az működtethető, és nekem a Jég veled is alapvetően ennek a története, ami nagyon szépen szól a sportolásról, illetve bármi nemű díjról, vagy jutalmazásról. Elhangzik benne egy mondat, ami számomra nagyon fontos, az olimpiai díjról, ugye az a sztori, hogy van egy futó, aki elesik a selejtező közben, és nem tud kijutni, mint futó, de ő olimpikon akar lenni, ő a hazáját szeretné képviselni az olimpián, ez a főszereplő futósrác, ezért verbúvál egy bob csapatot, mert megtudja, hogy ott Jamaica szigetén van egy ex-bobos, akitől elvették az olimpiai díját, mert csalt, de hogy ő készítse fel őt bobozni. Na most hát komolytalan ez az egész, hogy amerikai bobcsapatot minden van, csak hó nincs, és így néznek rá a svájciak erre a bobcsapatra, hogy ez a műfaj megcsúfolásra. Tehát ez botrány, tehát ugye a bob egy nagyon komoly sport, és hogy az, hogy ők ott vannak, ez rontja.
Megszentségtelenítenek valamit.
Igen, tehát hogy egy tradicionális snob hozzáállást produkálnak, és én az életemben nagyon sokszor érzem magam jamaikai bobcsapatként, hogy megérkezek egy alapvetően kitaposott, kiforrott kultúrába, én a kis jamaikai bobosként, aki imádom csinálni. Tehát ők szívből, szerelemből, szenvedélyből nekiállnak valamit csinálni, ami egy csodaszép jelenlét, és ők rohadtul nem nyerik meg a versenyt a végén, hanem az ő jutalmuk az, hogy következő téli olimpián egyenrangú partnerként vehetnek részt. Tehát hogy ők már nem különbözőek, ők nem extravagánsok, ők nem feketék, túl feketék ez a történet, hanem onnantól kezdve mellérendelés történik, és kivívták ezt, hogy bármi is lehet, ami számomra egy felállítás akarom mondani. Tehát egy gyönyörű történet, és elhangzik benne egy nagyon izgalmas mondat, az olimpiai díjról, hogyha nélküle nem érsz eleget, akkor vele se. Ami számomra azt jelenti, hogy semmi csodíjat csinálj. Hanem azért, mert nem tudod nem csinálni, hanem azért, mert csinál. Ez picit a Popper Péter jutott eszembe, a szülőséggel kapcsolatban beszélt erről, hogy amikor megkérdezi a szülőt, hogy miért szeretné a szülő lenni, vagy miért szeretné a gyereket, és hogy az a jó, hogyha erre nincs válasz. De ne akar azért olimpiára menni mindenáron, hogy te díjat kapja, hanem hogy te nagyon szeretsz csinálni. És tudom, eredményeket kérünk, tudom, nagyon fontos az, hogy hozzunk százalékokat, meg hogy akkor tűnik jónak egy olimpiai csapatba, vagy egy egyébbe való befektetés, hogyha aztán díjakat hoz haza, mert akkor tudjuk őt kitenni a kirakatba, de önmagában az, hogy azért csinálj valamit, mert nem tudod nem, mert a lényed része, mert neked nagyon fontos. És az imént felsoroltál nagyon sok dolgot az életemben jelen van a játékokkal kapcsolatban, de ezt nem veszem észre. Tehát ő kívülről most így felsoroltad, ez végtelenül hízegűnek hat, de hogy engem ez igazából nem érdekel, hanem hogy nagyon szeretek játszani, vagy nagyon szeretek játszat.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget, vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! És meg tudod kérlek fogalmazni, hogy mi izgat ennyire a társasjátékok témájában, hogy ilyen sok oldalról foglalkozol vele? Egyáltalán miért játszunk?
A játszás vagy a játék szerintem az emberiséggel egyidős. Létfontosságú, hogy néha olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nem létfontosságú. Ezért nem lehet kell a játék. Tehát onnantól kezdve kell, már elvesztette a lényegét, amikor csak úgy valamit. Elképzelhető, hogy ezt te nem egyedül fogod csinálni, ezt a játék nevű dolgot, hanem valaki mással, ez általában a társasjáték, tehát amikor úgy mást is bevonsz a te játszásodba, ami ha jobban belegondolsz, egy elképesztő intim élmény. Tehát ne kezeljük természetesnek azt, hogy én az önmagam elengedését, a lesz, ami lesz, a flow élmény megélését egy másik emberrel valósítod meg. Itt most nagyon könnyű a szexre képzetesíteni, de az is alapvető, hogy egy nagyon önfelett, egy nagyon nem célzottan valamiért történő dolog. Tehát hogy egy elképesztő bensőséges dolog tud lenni a társasjáték. És tökéletesen megértem, aki nagyon komoly játékos, de egyedül. És ez nem feltétlenül fogalmazza ezt meg, hogy ő nem szeret társasjátékozni. Tehát számára játszás az jó.
Nem komfortos, hogy mások látják, ahogyan ő játszik.
Jó, igen, mert az félelmetes, ki tudja, mi lesz, az kitárulkozó, az
igen. Meglátják, hogy milyen vagyok.
Igen, ugyanis a játszás szerintem egy nagyon bátor cselekvés, mert pont annak a megélése, felfedése, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Uh-huh. Tehát ha tudom, hogy mi lesz, akkor annál unalmasabb dolog nincs. Tehát nézzük meg, mi van, hogyha nem tudom, hogy mi lesz a következő lépcső, mi lesz a következő lehetőség. Annak a megélése, hogy egy picit a gyeplőt a lovak közé, és most egy pici olyan dolog fog kiderülni rólam, ami lehet, hogy eddig nem derült ki. Van a juhari ablak, ez az én tudom, más tudja, én nem tudom, más tudja, én tudom, más nem tudja, én nem tudom, és más se tudja. Az van, csak még nem került elő, mint amikor én először cseréltem kereket az autón, kiderült, hogy milyen vagyok kerékcserélés közben. Nagyon rövidek a mondataim, és elég goromba természetű tudok lenni, amikor téldre imához négykézláb éppen hajtom le a kereket.
És akkor lettek.
Elegend. és gyakran társasjáték közben azon kapom magam, hogy valamibe kerültem. Ideges vagyok, feszült vagyok, boldog nekem, jó nekem. És ennek a társas megélése szerintem nem feltétlen kell elvárás lenni, már pedig társasjátékozni másokkal együtt jó. Nagyon sokan szeretnek sudokúzni, vagy keresztrejtvényt fejteni, vagy egyedül puzzle-t rakni. A puzzle is tulajdonképpen egy játék, mert tudnám nem csinálni, nem kell az életemhez, tudnék élni puzzle nélkül, de mégis léleksimogató, győzelmi kondíció nélküli társasjáték, ami ad visszajelzést, hogy valami a helyére ment, vagy nem. És a klik élménnyel ajándékozni meg a játékosta, valami a bizton a helyére talált. Ez egy csodálatos léleksimogató élmény, nagyon sokan szeretnék puzzle-ozni ezért, mert azonnal kapok visszajelzést, hogy én valamit jól csináltam, valami a helyére került, és nagyon sokan vágyjuk ezt az életünkben, hogy én csinálok dolgokat össze-vissza, de most jó, nem jó? Még a puzzle megajándékoz nekem ezzel a visszacsatolással, hogy az jó, jól csináltad, és az olyan kis lélekmelengető sokaknak, mint egy pattanás kinyomása. Tehát hogy jaj, de jó, hogy ez kinyomódott, és azonnal nincs. Tehát ez csodálatos, hogy sokakban vannak ilyen mély motivációk, amikor úgy nagyon szeretünk valamit csinálni. És amikor én társasjátékokkal foglalkozok, ezeket igyekszem tudatosítani, hogy mik ezek, amik érdeklődésre tarthatnak számot, és mik azok, amik úgy szórakoztatnak embereket, vagy úgy játékosak. Úgyhogy szerintem a játék egy nagyon ősi, sőt, nem csak az emberekre korlátozódó, cicák is, kutyák is játszanak, ahogy a majmok is. Tehát nem csak az emberekre vonatkozó történet, az már más kérdés, hogy ezt használunk-e valami eszközt, vagy megmarad például egy barkóba szintjén, hogy gondoltam valamire kitalálod, de az egy eszközt nem használó társasjáték. Csatolunk-e hozzá valami győzelmet, ami egy tök elvont dolog, győztem, és akkor mi van? Uh-huh. Tehát én tulajdonítok annak nagy jelentőséget, vagy éppen nem figyelem a 4 éves kisfiamat, aki toporzékol, ha nem nyer, és hogy úgy kíváncsi, ez most miért fontos neki ennyire, retteltesen fontos neki ez? És ezzel szerintem érdemes foglalkozni, mit él olyankor meg? Hogy mi az, amire ő emlékszik, vagy amitől fél, hogy mi az az állapot, amit ő nagyon bőrén égőn érez, és hogy attól nem toporzékol ennyire, hogyha elveszik a kajáját, de hogyha úgy érzi, hogy nem nyert, akkor szétszakad a világ. Ami szerintem beszédre érdemes, hogy ő ennek a helyzetnek tulajdonított egy hatalmas nagy jelentőséget, ami kívül én azt érzem, hogy ebben nincs ennyi, de tiszteletben tartom, hogy neki ez fáj, és mindenképpen jó, hogyha párbeszédet nyitunk ezzel kapcsolatban.
Azt hallom ki egyébként ebből, hogy segített az önismeretben, meg saját magunk olvasásában az, hogyha eléggé jelen vagyunk, és figyeljük azt, hogy egyébként mire hogyan reagáltunk, és utólag át tudjuk gondolni, kicsit olyan érzésem van, mint hogyha megfigyelhetnénk a játék közben azt, hogy hogyan élünk, ahogyan játszunk, úgy hozunk döntéseket, és úgy reagálunk minden más helyzetre is. És ez biztos, hogy izgalmas társasjáték készítőként, vagy társasjáték fejlesztőként is. Azt érdemes tudni rólad, hogy van olyan társasjátékod, amit például 12 országba eladtak, és azt hiszem már több mint 135 000 példányban, ez a Spicy, de most nem erről fogunk beszélni, mert most nemrég készült el egy olyan társasjátékot, talán pár hónapja jelent meg a piacon, ami szerintem segíti, megbuzdítja az embereket a történetalkotásra és a történetmesélésre. A társasjáték neve Egyszer volt, és nem szeretnénk lejátszani most egy kört, mert sajnos erre nincs idő, de hát, ha kedvet kapnak az emberek hozzá, meg egy kicsit demózhatjuk azt is, hogy hogyan ösztönöz arra, hogy fejlesszük a történetmesélő képességünket, meg ami nekem nagyon fontos volt, vagy mesélek, hogy milyen volt a családdal az élmény az asztal körül,
szuper,
hogy jó visszajelzéseket kaptak azok, akik azt gondolták volna, hogy elképesztően bénák a történetmesélésbe, pedig nem. Úgy néz ki, hogy van egy lapunk az asztal közepén, és fel tudunk helyezni A vagy B verziót abból, hogy a történetünknek ki legyen a szereplője, utána arról, hogy mi legyen a konfliktus vagy a dráma, ami a történetnek a középpontjában áll, és a végén pedig 2 darab lehetőség van, amit kirakunk az asztalra abból, hogy mi legyen a történet végkifejlete. Én most kirakok 2-2. Oké, a szereplők közül választhatunk szolgálólányt, vagy portásnénit, ő lesz a főhősünk. A dráma közül választhatjuk azt, hogy amit kíván, az valósággá válik. Vagy azt, hogy szellemeket lát. A végkifejletek pedig a következőek: megöli egy terrorista, vagy egy szép házban magányosan él. És akkor, ha jól értem, akkor ugye itt most az a játék lényeg, hogy meg kell tippelnünk azt mindannyian, akik ülünk az asztalnál, hogy melyik kombináció lenne a legnépszerűbb, mert hogy nekem föl kell írnom majd egy szereplőt, egy drámát, egy végkifejletet, tehát én mondjuk kiválasztom azt, hogy a szolgálólány szellemeket lát, de megöli egy terrorista. Uh-huh. Na vajon ez az a történet, ami a többiek fejében is megjelenik, és akkor én ezt fölírom egy papírra, és minden körben egyeztetjük, ugye, hogy, uh-huh, hogy ki mire gondolt, és csak akkor kapunk pontot, hogyha jól tippeltük meg azt, hogy a többiek mire uh-huh gondoltak.
Így van, így van.
Lejátszunk ebből 9 kört, és úgy képzeljétek el, hogy a játék végére már felírtatok 3 különböző karaktert, 3 különböző drámát, és 3 különböző végkifejletet, na és azok közül kell tudnatok kiválasztani egyet, és abból utána a 10. körben mindenki elmesél magától egy történetet. Uh-huh. Jó, akkor elmondom, jó, hogy mi volt az első élményünk. Volt 2. meg 3. is, de nyilván az első impresszió volt a legerősebb, hogy ül az asztalnál egy sportedző, egy nyelvtanár, egy mérnök, egy marketinges és én.
Ez zsenik. Ez szuper, csodálatos.
Egy vicc is kezdődhet,
egy, igen, egy edző meg egy mérnök.
Ezzel az összetételen leülünk játszani egy történetmesélő, történetalkotó játékot, és fantasztikus látni azt, hogy egyrészt mennyire tudunk olvasni a másik gondolatában, ki milyen történeteket rak össze és tart jónak, valamennyire talán ismerjük egymás ízlését vagy sem, és a végén, amikor mindenki elkezd egy történetet előadni, például a feleségemnél, Annánál volt a többször is minden körnél, akárhányszor játszottunk a megélésem, hogy azt láttam rajta, hogy mindig utoljára akar maradni. Ő még hadd gondolkodjon a történeten, ő még hadd találja ki kicsit jobban, és láttam, hogy feszélyezte őt ez a helyzet, ami lehet, hogy abban olyan, hogy ő azt gondolja, hogy nem jó történetmesélő, és annyira, tehát egyrésztről volt egyszer egy olyan története, amit olyan meglepő fordulatokkal tűzdelt tele, hogy egy hollywoodi forgatókönyvíró is megirigyelhetné. Legutóbb pont tegnap játszottunk, akkor pedig annyira érdekes volt, hogy húztunk hozzá műfajkártyákat, mert ugye ezt lehet tetézni azzal, hogy húzol műfajkártyát, és akkor vagy sci-fi, vagy thriller, vagy mese, vagy valamilyen más műfajban meséled el. a mesét húzta, és képzeld el, hogy tudott a kombinációból egy olyan történetet kerekíteni, aminek volt egy tök egyedi mondani valója. Egy tanmese kerekedett belőle, és látszott, hogy ő ezzel komolyan foglalkozott fejben,
wow.
És nálam meg is kapta a Max Pontszert.
Wow.
Úgyhogy, na most, Anna nem gondolja szerintem magát egy jó történetmesélőnek, és mégis azt láttam rajta, meg mindenkin, egyrészt baromi jól szórakoztunk, állandóan hecceltük egymást, és nevettünk. Másrészt pedig a kör végén tök jó volt látni azt, hogy ki milyen igyekezettel, meg milyen finomsággal kanyarítja a történetet. Úgyhogy egyrészt köszi, másrészt elmesélnéd kérlek, hogy mi volt az eredeti feladat, amivel játékfejlesztőként megkerestek téged? És az is érdekelne, hogy milyen út vezetett el eddig a kipárnázott mechanikáig, hogy játékosként mindig azt érzem, hogy a játék pont elég segítséget ad ahhoz, hogy nem kell nagyon sokszor kimozognom a komfortzónámból.
Nagyjából 2 éve keresett meg Szabados Ági, ő az olvasás népszerűsítéssel foglalkozik, azzal az alapgondolattal, hogy olvasás és társasjáték tudná találkozni. Kétféleképpen készítek játékot, az egyik, amikor saját alapötletem van, én készítek abból egy prototípust, játszatok embereket, tehát én vagyok magamnak adom az inputot. Tehát egy saját ötletből dolgozom, és van az úgy, hogy kívülről jön a gondolat. De akár egy szervezetnek is, például az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak is készült a könyvtár működésével kapcsolatos társasjátékot, kívülről jött az input. Ahogy Ági esetében az volt, hogy kössük össze ezt a kettőt, hogy olvasás és társasjáték. Nekem az olvasással kapcsolatos társasjátékkal kapcsolatban az volt a félelmem, hogy ha műveltségi alapra hagyatkozunk, akkor műveltségi játék lesz belőle, ami egy nagyon nehéz műfaj. Tehát amikor azt feltételezzük, hogy ő majd azt tudja, vagy azt mérjük, hogy azzal kapcsolatban adunk visszajelzést a játékosoknak, hogy mennyire művelt vagy sem, az gyakran kontraproduktív az élmény szempontjából, hogy nem kifejezetten szeretem a műveltségi játékokat, ha pusztán arról szólnak, hogy akkor van haladásod, hogyha tudod. Nekem az igényem az volt, hogy csináljunk történeteket. Nagyon sok könyv történetekkel foglalkozik, és hogy ezeknek a kreatív szabadságát bíznom rá a játékosokra. Egy nagyon ügyes mechanizmussal, ami kellően kevés, viszont a 10. fordulóra már kellően gazdaggá válik. Ez a német társasjáték szerző iskola az 1-2 sok, amikor akkor van kész egy játék, amikor nem tud kevesebb lenni anélkül, hogy lényeges sérülne. Tehát hogy az elején még nagyon kevésnek érződik, de hogy haladunk előre, nyílik ki a játékvilága. Nagyon sokat teszteltük azt, hogy ez a 10 forduló nagyjából elég, 9 fordulón keresztül gyakorlom a történet mesélést, pici, akár ilyen kisegített járókerettel történő mankóval.
Zseni.
A alap volt nekem például a Dixit című játék, a Dixitben kapok kártyákat, és készítsek egy szót, vagy egy címet az egyik kártyához, és sokaknak már ez nehéz. Tehát egy csomó ismerősöm, aki dixitezik, ő nem jut eszembe semmi. És itt mankót kapok, A vagy B.
Csak annyi, hogy akkor ugye a Dixitnél látsz egy képet, és el kellene mondanod, hogy akkor mi jut eszedbe róla. Azt hiszem címet kell hozzá társítani.
Ami se túl egyértelmű, se túl elvont, mert hogyha mindenki a hallott címre kiválaszt egy kártyát, és ha túl jó címet adtál neki, és nyilvánvaló, hogy ezért a kártyát nem kapsz pontot, ha meg túl elvont, akkor se kapsz pontot. És ez sokaknak olyan, aki kis kreativitással vagy önbizalommal bír, neki nem kifejezetten nehéz, viszont sokaknak olyan nehezen elkezdhető a történet, hogy most mi alapján. Itt az egyszer voltál nekem, ez nagyon fontos tapasztalat volt, amit a Dixitben egy csomó emberrel tapasztaltam, hogy az, hogy ABB, az bárki le tudja írni. Tehát alapvetően, hogyha rászámolsz, akkor szerintem eredményesebb tudsz lenni, hogyha komolyan elgondolkozol azon, hogy szerintem most ebben a társaságban ez nagyon menne, akkor ez alapján tudsz egy kombinációt alkotni, és nekem az, hogy egymásnak adunk pontot, mechanikailag nagyon fontos volt. Tehát gondolkodjak olyan van, ami közös, hogy én egyedül nem tudok pontot szerezni, valakivel együtt tudok pontot szerezni. De önmagában az egész pontszámlálás, ez a mérhetőség miatt nagyon fontos. Nagyon sok társasjátékosnak igénye ez az orientáció, hogy akkor most hogy állunk. Legyen valami visszajelzés a játéktól, hogy jól csinálom, nem csinálom jól, mert vannak a győzelmi feltétellel nem dolgozó társasjátékok, mint például a sztori kocka, ami úgy inkább mint egy eszköz. Dobunk a dobókockákkal, meséld el, hogy vagy. Úgy, hogy beépíted. Itt fontos volt ez az orientáció, hogy tudok eredményes lenni, vagy hogy állunk a pontozással, mikor nyertem, mert sok játékosnak igénye tudni, hogy éppen most nagyon csehül állok, vagy éppen éppen megnyertem a játékot.
A sztori kockánál, amennyire emlékszem, de megvettük egyébként, és egyszer volt az asztalon, 6 percig kb. Kiderült ugye, hogy a kocka minden lapján van egy kép, amennyire emlékszem, vagy egy piktogram, és azt hiszem mindegyik, tehát hogy 3 dobókocka volt, és akkor dobnunk kellett, 3 darab kép alapján kellett egy történetet alkotni, és itt például azt éreztem azokkal, akik játszottam, hogy itt túlságosan nulláról kell indulni, ebben nagyon sok erőfeszítést kell beletennem ahhoz, hogy megalkossak egy történetet, és a végén még lehet, hogy porul is járok, mert a többieknek nem tetszik, kinevetnek, nem, ne, tehát, uh-huh. ezt nem beszéltük meg utána, ez inkább az én érzetem volt a többieknek a reakciójából, hogy nem volt eléggé kipárnázva nekik az élmény. Uh-huh. Nagyon nagyot lehet esni, és aki ebben nem érzi magát komfortosan, az lehet, hogy ezt hamar passzolja. Itt, ennél a játéknál nem volt ilyen érzésem, és nem voltak ilyen reakciók.
Hogy nekem például az, hogy legyen humoros, vicces, random, legalább annyira fontos volt, mint az, hogy a matekja nagyjából legyen rendben a játéknak. Ezek a helyzetek nagyon cenzúrázatlanul találnak egymásra. Mi összeírtunk, most nem emlékszem pontosan hány szereplőt, drámát, illetve végkifejletet, mert az én olvasatomban, én alapvetően improvizációs színházból jövünk, és amikor történetemben gondolkodunk, akkor gyakran használjuk ezt a sémát, hogy minden nap, ám egy szép napon, és azóta is. Tehát alapvetően nagyon sok történet bemutat egy átlagos hétköznapi cselekvést, hogy Béla minden nap lemegy reggel a kenyérért, ám egy szép napon zárva van a pék, ő ezt úgy oldja meg, hogy elmegy máshova a pékséghez, és azóta is máshova jár pékséghez. Hogy itt is ennél a játéknál is van egy szereplőnk, akivel történik valami, ami kifut valahova. Játéktechnikailag ez a három állomás bőségesen elég, és nagyon kipárnázott, kisegített a játékosoknak ez a fajta történetszövés, és nagyon hamar tudok eredményes lenni. A 10. fordulótól egy icipicit fáztam, és nagyon szeretem, hogy Ágival közösen készült el ez a játék, és mindenképpen javasolta, hogy valami történetalkotás szülessen meg a végén. Uh-huh. Ami egy szintézise az előző 9 fordulónak. Tehát az előző 9 fordulóból innen-onnan kiválogatott elemeket felhasználván alkotok egy történetet. És a tapasztalat azt mutatta mindegyik játékteszten, hogy mivel 9 fordulón keresztül foglalkoztam történetekkel, nagyjából úgy megérkezek oda, hogy képes leszek egy hosszabb, rövidebb történetet alkotni. Ha egy mondat, akkor egy mondat, hogyha teleírod a nem tudom, A4-es papírjaidat, akkor hosszabb, de ugye játékosokra van bízva. Illetve egymásnak adogatunk pontokat a végén. Tehát ugye többieknek adtam ennek a zsűrizés lehetőségét.
Az a kezdetektől tudatos koncepció volt, hogy a játék bátorítsa az embereket a történetmesélésre, és hogy visszajelzést adjon arról, hogy oké, talán egy kis segítséggel, de bárki tud jó történeteket mesélni.
Igen, igen. Hogy ez nagyon nem ördögösség. Legalább olyan sokaknak van a fejében az önállítás, vagy az öndefiníció, hogy nem tudok énekelni, nem tudok rajzolni, uh-huh. én inkább nem mesélek történeteket. Ilyen szinten is bizonyos szempontból ez egy mikro megfejtése a történetmesélésnek, de ezek valós és akár elképzelhető történetek. Ennél én sokkal gyengébbeket láttam már mozifilmben.
Ezt megeresítem. Igen, igen, tehát hogy sokszor érzem azt, hogy azt a társaságoknál megállunk ott, hogy néhány ember, aki elég bőbeszédű és exhibicionista, átveszi a szót és szeret történeteket mesélni, és hozzá viszonyítva a többiek bátortalanodnak el abban, hogy ők inkább nem mennek bele sztorizásba, mert tudják, hogy nem lesz annyira izgalmas, érdekes, fordulatos a történet, vagy ők maguk nem tudják olyan jól előadni. És én azt láttam azoknál az embereknél, akikkel együtt ültünk, és egyébként nem ismerem mindegyiküket úgy, mint nagy történetmesélők, inkább mint történetfogyasztók, viszont hozták a fogyasztásból egyébként a paneleket, uh-huh. tehát hogy nálunk egyébként tegnap például átment abba, és ezt az Áginak nem mondjuk el, hogy nem regénynek képzeltük el a sztorikat, hanem filmnek, vagy sorozatnak. És kb. Már úgy kezdte valaki a történetet, hogy ez egy olyan krimi, mint a nem tudom micsoda, és kezdte el mondani a történetet, és tényleg éreztük belőle, hogy igen, ezt innen vette, onnan vette, ahonnan vette, de ott voltak a panelek, amiket megkövetelt tőle, és a végén egyébként valahogy tényleg egy egyedi történet állt össze. Úgyhogy bravo.
Köszönöm szépen a visszajelzést. Pontosan ez volt a célom, hogy egy partijáték keretén belül szülessen meg történetalkotás. Ha van olvasmányélményed, az alapján, ha nincs mögötted olvasmányélményed, az alapján. Tehát ne szűrjünk, hogy csak akkor tudjuk ezt folytatni, hogyha nagyjából megvan a 21. század vagy 20. század végi amerikai szépirodalom, hogyha ez nincs meg, akkor sajnos nem te vagy a játék közönsége, hanem szóljon mindenkinek. És hogyha ebben a játék kapcsán esetleg vágy támad a történetek megismerésére, vagy létező történetek felkutatására, akkor számunkra ez egy hasznos energia. Tehát alapvetően indirekt módon szerettem volna az olvasásról, és ezen keresztül a történetekhez, vagy filmkultúrához, vagy bármihez való csatlakozást.
Tök jó. Most nézzük meg, hogy milyen más társas játékok vannak, mert ugye évente, amennyire tudom, 4000 új cím jelenik meg a piacon, 4000 új társas játék minden évben, de most szűkítsük le a kört azokra a társasjáték típusokra, meg műfajokra, amiknél a történet meghatározó szerepet kap a játék közben.
Több vetületet dobnék most fel, az egyik egy konkrét műfaj, az amerikai típusú játékok műfaja. Sokféleképpen csoportosítható a társasjáték kultúra. Vannak az euró-amerika, az euró-típusú játékok, kiszámolhatóak, általában nem nagyon van sztori, viszont a döntések elképesztően izgalmasak. Ha nem nyersz, akkor azt magadnak köszönheted. Tehát, hogy gazdasági játékokra jellemző, általában német származású az euró, kiszámolható, általában kogníciót igénylő, kevés történetet elmesélő, de okos játékoknak mondják. Az ameri, amit nagyon sok euros ameri trashnek csúfol, ők a nagy történetet mesélő, nagy díszlettel dolgozó, általában nagyon szép játékok, melyben a játékos számára egyértelműen kiderül, hogy ki ő, mit csinál, és miért csinálja azt, amit csinál. Általában a történet ért mindent szemléletűek, karaktere alkotás várja a játékosokat. Tehát egy csomószor eldöntheti, hogy én most nem lángszoróval, hanem egy alabárdal megyek, én most nem Kansasből, hanem nem tudom a Marsról, és vagy Cthulhu Lovecraft világán belül, vagy esetleg valami science fiction terraformálás környezetében, de hogy mindenképpen legyen története, hangulata, tónusa, világa a játéknak. Ezekre a játékokra sokan azért haragszanak, mert hatalmas szerencsével és randommal dolgoznak. Tehát egy csomószor eldönti a játékos, én ezt szeretném, csak hát jött a kártyahúzás, kockadobás, zsákból húzás, valami random, ami keresztbe írja az én számításaimat. Ahogy az élet, és sokan hivatkoznak erre, hogy egy csomó mindent kitalálhatok, csak hát másként alakult. Jött egy Covid például, és nagyon sok játékosnak, én a kalandornak hívom őket, akinek fontos az, hogy legyen sztori. Nem érdekli az, hogyha kiszámolható vagy nem számolható ki, ez sokarlagos. Azt, hogy nekem milyen ráhatásom tud játékra lenni, az nem érdekel, de én adventure-t akarok, történetet akarok. Tudni akarom, ki vagyok én. És nagyon sok társasodik házasítja ezt a kettőt, szépen elmondja a játékosoknak, hogy ti most egy felfedező csapat élén vagytok, és ide mentek, oda mentek, és nagyon sok minden számolható, de olyan alkatrészeket ad a játékosok kezébe, amik segítik elmélyülni ezt a bizonyos történetet.
Van ez példát, egy cím?
Igen, nekem például a Lost Ruins of Arnak című játék, az Arnak elveszett Rómia, amely egy munkáslejelzős paklépítős játék, de én érzem benne a szörnyeket, a kalandot, a dzsungel felfedezését, vagy az Eldorado című játék is ilyen, hogy a kis felfedező csapat élén bővítem a kis kompániámat, nagyon-nagyon szépek a képek, és segítenek elmesélni ezt a történetet. Tehát, hogy esztétikumában is kíséri a játék világát. Az ilyen absztrakt játékok, amiben fakockák a tehenek, ott nem nagyon érzem a történetmesélésnek a létét, ott elsősorban a döntések miatt játszom a játékkal. Sokan az egyik játéktípus szeretik, sokan a másikat. A másik elképesztően izgalmas betület az egyszer játszható társasjáték. Vannak olyan játékok, amiket egyszer játszol. Legendás a Pandemic Legacy című játék. A Pandemic fontos ezt tisztázni a aktuál helyzet miatt, hogy ez a 2008-as társasjáték. Tehát ez nem most készült
el. Megelőzte a korát.
Bőven. És ez egy kooperatív játék, ahol a játékosok együtt megmentik a Földet, és jött az igény 2016-ban vagy 7-ben, hogy mi lenne, hogyha egy történetet mesélne el a játék, és a játékosok olyan döntéseket hoznak, amik végérvényesen kihatnak a következő játékra, a játék legvégig úgy megy. Például lematricázzuk a játéktáblát, eltépünk egy karakterlapot, az illető meghalt, megsebesült, valami állapotba került. És amikor meghozol egy döntést, úgy hozd meg, hogy ez a későbbiekre is hatással lesz.
Tehát semmi sem visszafordítható, nincs olyan, mint a videójátékban, hogy visszaállsz a pályán elejére, és onnan folytatod.
Nincs reset, ha bebuktuk a küldetést, akkor bizonyos tapasztalattal újraindíthatjuk az adott hónapot, de alakul egy picit a játék, és megjegyződik valami. És ez döbbenetesen izgalmas, hogy ahogy te döntesz, ahogy te alakítod a dolgokat, függetlenül attól, hogy az eredményes vagy sem a játék kimenetele szempontjából, végérvényes. És ez olyan téttel látja el a döntéseket, hogy magától íródik a történet, hogy igen, lesz jelentőség, hogy én akkor most elmegyek Bagdadba, ami elképesztően fertőzött, és akkor, hogy onnan hogy jutok vissza, akkor karantén alá kerül, és nagyon szépen íródik a játék történetet. Tehát a legacy műfaj, mint öröksítőpösi műfaj, magától értető, hogy műfajból adott történetet ír. És az ígéret az, hogy mi végigjátsszuk a Betrayal Legacy-t, mi így, ti úgy, és más végre, determináltan más végre lesz, mert máshogy döntünk. Tehát azt mondja a játék, hogy a játék végre mindenkinek egy egyedi állása lesz. Uh-huh. A miénk az nem összeegyeztethető a máséval, más. Elképzelhető valaki a felénél meghalt, valaki újjáélet, tehát más dolog történt. Más történeten mentünk keresztül. Döbbenetesen izgalmas.
És ezt jól tudom, hogy a legacy típusú játékok közt van olyan, amit akár több tíz, több száz órán át is játszanak?
Igen, a Homair évre jellemző ez, hogy rögtön ott az üzleti modell az volt, hogy egyből egy nagy dobozt kaptunk. Régebben volt ez a Tudás Fája című, ilyen hetente megjelenő okosság. És úgy gyűjtögettük. Ott az üzleti modell az volt, hogy apránként adták el a magazint, a homári üzletpolitikája, tehát mint hogyha a tudásvált így egybe az összes kötetet all-in veszed meg, tehát ott nem mint a Fantasy Flight Games-nél, hogy az alapjáték, és alapjáték, az csak egy demo, amiben van a három játék, és akkor vedd meg hozzá szépen a kiegészítőket, a homári egy az egyben nagy játék, 50 000, most már 60 000 forint, és több száz óra van benne. ott a role playing, a szerep, igen, tehát ott a részletes kialakítása a karakterednek, szokásainak, hogy neki milyen statisztikái vannak, az nagyon nagy a játékosok számára, nagyon ráhatás van arra, hogy mitől lesz a tiéd. Hogy te hoztad létre, te segítettél kialakítani, te hoztad különféle döntéshelyzetekbe, a te döntésüden keresztül alakult az ők is életkéje.
És nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy akkor, tehát, hogy vannak a történetvezérelt játékok között azok, ahol egy nagy történet, egy nagy kaland részese lehetsz, viszont elég sok minden dob a játék, hogy hogyan kell alakulni a történetnek, meg van az a típusú történetvezérelt játék, ahol a történet alakítója is, vagy nem csak a részese. Uh-huh. És te hogy látod egyébként, hogy melyik a népszerűbb, vagy ha mind a kettő népszerű, akkor ki, vagy milyen személyiségtípus szereti melyiket játszani?
A Legacy most nagyon megy, ennek az elkészítése, fejlesztése, kiadása problémás, meg nem is túl környezetkímélő.
Mert hogy ezt egyszer játszunk, egyszer és játszunk. Utána továbbadjuk, vagy tovább se tudjuk adni, mert...
Vannak erre kísérletek, hogy aztán kapunk egy játékot, ami aztán örök játék, tehát létrehoztunk egy táblát, ami onnantól kezdve működik, a Chatterstone című játék csinálja ezt, hogy X játékot játszunk vala, végén kaptunk egy társas játékot, amit mi hoztunk létre. Mivel örökítünk bizonyos új dolgokat, alakult a determinált az, hogy még hogyha csontszáraz, mint a City, ami mindent akar csak történet mesélni, nem? Ott is alapvetően nem tud nem íródni a játékosban ez, hogy eddig ez volt, és közben átalakult. Uh-huh. Mint egy ilyen topográfia, hogy ha felülről nézni Budapest elmúlt 150 évét felgyorsítva, nem tudnék nem történetben gondolkodni. Wow, lebontották, újraépítették, lebombázták, felhúzták, átköltöztették, hű! Szerintem népszerűek most a Legacy játékok, de az amerikai típusú műfaj élt, virágzik és élni is fog. Nagyon sok fantasztikus megfejtés van. Nagyon sokan szeretik a Nemezis című játékot, ami egy random cunami. Tehát a 8. utas a halál hatásos játék, csak az alien jogok nélkül. Tehát ezért a kiadó csinált magának egy saját univerzumot. Ott az, hogy a játékosoknak titkos célja van, hogy én akarok valamit, amit nem biztos, hogy elmondok neked, és nem biztos, hogy egészséges a te karakteredre nézve. Mert lehet, hogy az én célom az, hogy egyedül maradjak életben, vagy hogy csak te hallj meg, vagy közösen szökjünk el, és ott az interakció ebben nyilvánul meg, hogy nagyon azt érzem, hogy a másikkal játszom. Hogy jönnek a szörnyek, amik mindannyiunkat pusztítanak, és együtt vagyunk részes egy ilyen kalannak. Hogy tényleg szereplőnek érzem magam. Tehát nagyon, nagyon a történet részeként. És bár én ezen nagyon nehezen megyek, mert egy csomószor rábír a játék, hogy optimalizálják, kitalálják, és dolgozik az ilyen eurós lelkem, hogy én számolni szeretnék, én biztonságérzetet szeretnék, és a játék sportot üz abból, hogy dobálja rám a random. Oké, nagyszerű, hogy ezt szeretnél, dobd ki, hogy csaptál-e zajt. Igen, csaptam zajt. Utána megjelenik ott egy szörny. Igen, megjelenik egy szörny. Rálősz-e? Rá tudsz előni? Igen, rálövök. Eltaláltad-e? Nem. Rád megy a sav? Igen. És én nagyon nem szerettem volna, csak hát ugye íródik a történet, és sokak számára ez wow! Tehát hogy annyi minden történt, és annyi kal, és hogy tökéletesen kiszámíthatatlan, és nem determinált. Tehát nagyon sok játékosnak visszavezethető az, hogy játszunk egy eurótípusú játékkal, diagnosztizálható, egyértelmű, hogy nyerte. Azért, mert az ott van, ebből ezt fogod tudni elvenni, tehát igen, látom igen. A leosztottságát, míg egy ilyen történetet aktívan szövő játék esetében, hát fogalmam nincs, hogy állunk, nem tudom. Uh-huh. Tehát bármi is előfordulhat, mint amikor már fogom a beleimet a kezemben, és hogy rácsukódott az ajtó lábamra, és az utolsó gránát repeszét próbálom, aztán, hogy abból még bármi lehet. Bármi is lehet.
Oké, te mint egy történet főhőse, te váratlan akadályokkal szembesülsz, és mindet újra és újra meg kell oldanod, és életben maradni, és elérni a végén, gondolom, egy célt, ami a játék végcélja. És akkor de. Ebben, ha jól értem, van olyan játék, ahol ugye nem is tudod, hogy akkor te most kooperatívan dolgozol a többiekkel, vagy te igen. Konfrontatívan, tehát hogy egyébként egymás ellen vagyunk, vagy egymás mellett igen. Dolgozunk, és azt hiszem a Bank például ilyen, azt
igen,
nagyon szeretjük.
Igen, titkos szerepes, igen.
Igen, igen, és az ugye még pluszba megfűszerezi az egészet, de a titkokat a történethez, hogy nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és kire számíthatunk, ki fog átverni minket, ki fog elárulni minket, és ki az, aki igaz barát.
Hát az Avaloni sportot üz, ebből a social deduction, ez a szociális nyomozás.
Aha.
A Dávid, drága komám, mi van? Beszélgessünk egy picit. Ott a játékosoknak az élmény az, hogy nagyon a másikkal játszom. Ez szuper analóg. Ez nem adját ez Zoom beszélgetés. Tehát annyira próbálom helyzetbe hozni a másikat, füllentésen csípni, hogy biztos, hogy van árulónk. Aztán vannak társas játékok, amik azt mondják, hogy lehet, hogy van áruló. A Holtak Tele csinálja ezt, hogy játékos számszor 2+1 karaktert teszünk be. Játékos számszor 2 karakter, és a plusz 1 az áruló. Tehát a matek azt mondja, hogy nagy összesége nincs, de lehet.
Lehet, hogy kiosztásra került.
Kiosztásra került egy áruló, akinek az a cél, hogy halljunk meg.
Értem.
És ez dráma. Tehát lehet, hogy van árulónk. És úgy próbálunk a zombi apokalipszisban túlélni, hogy és kivár az árulónk. Tehát neki nem, nincs megmondva, hogy rögtön az elején lépjen működésbe, egy olyan kellemetlen pillanatban, amikor úgy légy van, vagy szar van a palacsintában, akkor hogy? Tehát ugyanis a játék azt mondja, hogy hozzunk össze bizonyos célokat. Hozzunk össze ebben a körben 5 konzervet. És abba látjuk, hogy kipakolt bele, és az árulónak nincs feltétlen könnyű dolga, mert amikor sokan pakolunk bele, akkor megérheti neki is belepakolni valami rohadást, hogy aztán végül, na gyerekek, te nem tettél bele, tehát te biztos nem vagy árulta, tisztázó vagy. Viszont mi 4-en beletettünk, és a többiek néznek rám, többek között az áruló is, és próbálj meg tisztázni magam.
Mm-hmm.
Csodálatos.
Yeah.
Hogyha valaki szereti az ilyesmit, és hozzátenném, hogy nagyon sok játékos fázik ettől. Tehát nem fú, most én hazudni anyámnak, vagy a gyerekemmel játszom, a barátnőmmel játszom. Nagyon sokféle játékos típus van. Tehát én most beszéltem egyszerűen szövetéből adódóan történetkészítő játékokról, amik a műfajából adódóan történetet meséltetnek a játékosokkal. Simán lehet, hogy valaki ezzel nem tud menni.
Uh-huh.
Vagy ez ezzel a fajta helyzettem, ez erős helyzet, amikor én megpróbálok valamit kitalálni, és a sikeremnek a gátja a játékos társam, aki egyébként civilben a barátom, vagy a barátnőm, az nehéz helyzet.
És nem tudod, hogy ő hogy fog felállni majd az asztaltól azután, hogy te a játék közben elárultad, amit te csak játéknak vettél, ő neki viszont komoly sérelmeket okozott, és nem biztos, hogy te már eleve ezt fogod tudni menedzselni. Hogy de jó, de mi van, hogyha mégiscsak megsértem ezzel?
Játékmesterként én kötelességemnek érzem, hogyha tanítok egy játékot, ezt rögtön kommunikálni az elején.
Uh-huh.
Hogy a társasjátékok világa, mint egy vidámpark, felülhetünk nagyon sok attrakcióra, ez egy olyan hullámvasút lesz, ami azért csinál egy-két lúpot. Nem kötelező felülnöd, de ne haragudj a hullámvasútra, hogyha megtekert téged. Mert ebben a műfajban benne van, hogy lehet, hogy te leszel az áruló, és lehet, hogy ez neked diszkomfortos lesz. Nem kötelező ezzel játszanod.
Igen.
Tehát az önkéntesség és az erőszakmentesség szerintem nagyon fontos, hogy már pedig játszanod kell ezzel, mert különben megdög lesz, nem kapsz vacsorát. Hanem ha magaddal szeretnéd ezt csinálni. Az viszont nagyon kellemetlen, amikor játék közben valaki nagyon diszkomfortosan érzi magát. Tehát nem tud menni ezzel a helyzettel. Az én javaslatom az, hogy hagyjuk abba és játszunk mást. Tehát, hogy amint valakiben kellemetlen helyzetet hoz, ő már nem játszik. Az már más műfaj.
Akkor tehát mondhatjuk is egyébként, hogy azért jó, hogyha egymással... Tehát, hogy sokféle társasjáték van, és tök jó, hogyha az, aki ismeri, az el tudja mondani annak, aki nem ismeri, mielőtt játszanak, hogy ez egy milyen játék lesz, hogy fölkészítse arra, hogy egyébként ilyen helyzetekbe fogsz kerülni, és akkor játszunk veled szívesen, vagy te is akkor játsz, létszi vele, hogyha úgy érzed, hogy ezt a játéknak éled meg, mert addig játszunk önfeledten.
Tehát nekem nagy tapasztalás volt, amikor először rizikóztam, a főiskolán volt egy összeszokott 5 fős csapat, akik mindig egymásra rizikóztak, egyszer csak az egyik beteg lett, kerestek egy 5. főt, és beültettek engem, és nekem nagyon nehéz volt, hogy nem kaptam stratégiai tippet, hogy nem Ausztráliából kezd, mert onnan nagyon nehéz bármilyen irányba elmenni. Bepakoltam mindent Ausztráliába, nagyon izgalmas, szórakoztató 22 perc játékot követően én kiestem a játékból, mert ránéztek tanulatlan kollégára, kifüstöltek gyorsan a játéktábláról, és kiesett játékosként, ők még 3 órán keresztül gyepáltak egymást, én pedig néztem a barátok között.
Nem hálás a Balázs szerepébe kényszerülni, úgyhogy tudod, hogy ezt egyébként közölhették volna előre
vagy, tehát én az a fajta játékos vagyok, aki, vagy játékmester, aki gyakran egy pici tippet, hogy figyelj, azt csinálsz, amit akarsz, az én tanácsom az, hogy érdemes ezt fontolóra venned, mert ebből ez a helyzet tud következni. Ja, köszi.
Hát igen. Van a videójátékoknál egy ilyen tézis, hogy sok videójáték egy ilyen történetmesélési mászóka, azt hiszem jól idézem, és ez azt mondja ki, hogy sokszor, most vegyünk egy Call of Duty-t, aminél van egy mission, amit meg kell csinálni, és akkor minden egyes ilyen lövöldözés közben bejön egy jelenet, ahol pár karakter beszélget, és akkor valamennyire így tovább löki így a történetet. De ezek a játékosok, akik sokszor ilyen történetvezérelt, vagy történettel is rendelkező játékkal játszanak, nem a történet előre menetelének az érdekében játsszák tovább a játékot, hanem azért, hogy a történet olyan helyzetbe hozza őket, ahol megmászhatnak valamit, megsemmisíthetnek egy ellenséget, megoldhatják ezt a side mission-t, vagy ezt a mellék küldetést. Tehát, hogy különböző helyzetekbe hozza őket a történet, és az, hogy van egy ilyen kohézió, egy ilyen ragasztó, amit történetnek hívunk, az másodlagos, kvázi ilyen reprezentatívvá válik, vagy nem reprezentatívvá, ilyen másodlagossá válik a történet. És hogy ezeknél a történetvezérelt játékoknál te hogy érzed, hogy egyébként meghatározó tud lenni majd a történetélmény, amikor fölállunk, vagy igazából ez is csak így helyzetbe hozza a játékosokat, és a játékért játszunk, a történet az meg csak úgy belevisz minket ezekbe a helyzetekbe.
Én amikor számítógépes játékkal játszom, nekem a történet nagyon sokadlagos. Amikor végigjátszottam a Doom Eternal-t, nekem egy ilyen terápiás, troll oldó, nehéz napot követő szociális kikapcsolódás, amikor a Doom Eternal játszok, démonoknak tépem ki a gerincét, és azzal a gerincoszloppal csépelem a többieket. Tehát, hogy fantasztikus. Van ez a...
Nem keresed a történetet, nem?
Nem, és a készítői mondták, hogy a Doom-ban keresne a történetet, olyan, mint egy pornófilmben a történetet keresni. Vannak filmek, amiket nem a történet miatt nézel, hanem az valami kis kohézió, hogy az történt, hogy valami más történhessen.
Na és hogy van ez a társas játékoknál? Tehát amikről most itt beszéltünk egyébként, te úgy érzed, hogy érdemes úgy menni társas játékozni, hogy egy elképesztően jó sztori élményt fogunk kapni, vagy ne azt keressük egyébként ezekbe a játékokban. A történet az csak egy keret, ami belevisz minket ezekbe a helyzetekbe, az, hogy közösen játszunk, az lesz maga az élmény.
Mostanában a nyomozós játékoknál nagyon erős a sztori, és nélkülözhetetlen. A bűnügyi krónikáknál, a címében a krónikák, tehát muszáj vagy megérteni az összefüggéseket, a történetet, a hátteret, ahhoz, hogy te eredményes tud lenni.
Felderítesz egy történetet.
Igen. Ott nélkülözhetetlen, tehát a szövete része. Mm-hmm. Az, hogy helyszínálsz. Aha, ja, hogy ők szeretők. Ja, hogy a fia, atyaik, de durva! Akkor ezért beszélt róla így. Tehát így ez a felfejtés. Ott nélkülözhetetlen a sztori. De mint társasjátékos szakember, én azt mondom, hogy minden társasjáték visszafejthető egy absztrakt vázzá. Egy mechanikai csont vázzá, ami végsősorban mi működteti ezt a játékot. Tehát mi az a fogaskerék rendszer? Azt tudom hasonlítani, hogy az autónak van egy motorja. Hogy ezt mi hogy bérelem, és most én X-trailt, vagy éppen egy golfot csinálok belőle, az is nyilván meghatározó, de hogy amikor játékot készítünk, én a motorral foglalkozom. De vannak kiadók, például a Mindclash nagyon büszke erre, hogy a téma meg a mechanizmus egymástól elválaszthatatlan, egymás kezét fogva születik meg. Tehát, hogy nagyon sok német társasjáték, én csináltam a licitálós játékot, milyen legyen, törpés, űrhajós? Tök mindegy, mert úgy fog rajta állni, mint ehéden a gatya. Mert ez egy pőre puszta mechanizmus, amit úgy öltöztetsz, hogy akarsz. Annál izgalmasabb, amikor ez a kettő egyszerre születik meg. Hogy ha ezt a mechanizmust beletesszük, akkor a történet ebbe az irányba tud, a legyen időutazós, és akkor már megvan a science fictionünk, és akkor visszaküldöm, és akkor az elpusztul, utána vissza tudnak jönni, és akkor így egyszerre íródik a mechanizmus és a történet. Tehát, hogy szerintem ez a jövő, és ez a modern társasjátékozás jövője, amikor a világ és a mechanizmus egyszerre íródik. Sok társasjáték egy puszta mechanizmus. Ezeket hívjuk absztrakt társasjátékoknak. Ami a Dixit mit mesél el? És ha visszakanyarodunk az egyszer volt, az egyszer volt mechanikailag egy absztrakt társasjáték. Tehát konkrétan a társasjátékban, a társasjáték során én nem élek át történetet, készítek történetet. Ami egy nagyon izgalmas kettősség.
Igen. Ha most akkor még van időnk, akkor mit szólnál, hogyha játszanánk egy kreatív játékot?
Bármikor. Örömmel.
Úgy hallottam, hogy szeretsz játszani.
Nagyon.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. Általában fogunk egy történetet, amit átalakítunk egy másikká, és most azt beszéltük meg a felvétel előtt, hogy egy film sztoriából készíteni a társasjáték koncepciót, úgyhogy hoztam neked pár címet, hogy te válasz ki, hogy melyikben látsz igazán fantáziát. Uh-huh. Próbáltam küldetésorientált történeteket találni, gondoltam a Die Hard-ra, gondoltam az Inception-re, és gondoltam az Ocean's Eleven-re, és hoztam kultfilmeket is, ami lehet, hogy nehezebb, mert ha egy ponyvaregényt, vagy egy harcosok klubját, vagy egy kaszinót mondok, akkor...
Hát felrobban a fejem.
Oké, jó. Nem tudod, melyiket alakítsd, de jó, rendben.
A társasjáték alakításban a truvája az, hogy egy történet, de akár egy atmoszférés, mert például nekem a kaszinóban nem a történet, hanem a karakterek, meg, uh-huh. meg a korra az erős. Tehát, hogy mini történetek láncolata számomra a kaszinó, ami mind azt építi, hogy mit tudok elmondani a főhősről, vagy az őt környező emberekről. Rögtön bármelyik itt elhangzott történetet tudom együttműködésen alapulóvá tenni, közösen együtt a srácokkal csináljunk meg egy bankrablást a kaszinóban, tehát simán, hogy a kaszinó balhé. Uh-huh. Vagy üzemeltetni a kaszinót úgy, hogy föltön jönnek ezek a rohadt idegesítő igények, mint például a polgármesternek az a hülye fia, akit ugye el kell viselni, vagy egy kaszinó üzemeltetése úgy, hogy folyton sápolják a sápot. Tehát nagyon sok megközelíthető, de tud lenni kompetitív, hogy más kaszinókkal együtt próbálok meg versengeni a lehető legtöbb bejövő emberért, vagy konfrontatív, ahogy nyírjam ki a többieket szépen. Tehát az adott világon belül simán bármilyen oldalra megközelíthető, de nekem a Die Hardban imádnám, ahogy én megpróbálok túlszejteni, csak ott van egy rohadt kis szálka a körmöm alatt, ez a John McClane, és ellene vagyunk.
Tehát mindenki, John McClane játszik?
John McClane játszhat. Tehát okay. Lehet aszimmetrikus, hogy na ki a John McClane, okay. és neki más a feladata a játékban, tehát neki szabotálni, ami egyébként nagyon jól és okosan szépen felépített túlszejtésünket. Tehát mindenki van számolva, Grüber, mint egy ász, tehát tényleg minden rászámolt, egyetlen icipici kis apróságra, nem a homokszemre a gépezetben, uh-huh. Itt van az idegesítő paraszt, üvegszilánkokon jazzelő, tehát ilyen szellőzőben mászkáló idegesítő ex-zsaru, vagy a blúzer, aki igazából nem is azért jött, hanem hogy rendbe hozza a házasságát. És ellene játszunk.
És akkor ő az, aki az akadályokat hozza be a játékba, aha. Akkor random mindig bedobál egy akadályt, igen. Ami mindig tőle jön, de akkor lehet, hogy ő láthatatlan a játékban, vagy lehet, hogy az egyik játékos az asztalnál, igen, és tudjuk, hogy ki az.
A Mr. X mechanizmus működik így, vagy a Dracula dühe, ahol nem látjuk Draculát. Tehát ő valahol van, és ő látom a szinteket, tehát ő látok ilyen emeleteket, és hogy John McClane mindig, tehát amikor kiderül, hogy ő mit csinált, akkor azt már csinálta, tehát két körrel később látjuk az ő mesterkedését. Tehát ő mindig felfedi, hogy aha, ami most történt, nem tudom, lekapcsoltott az áram, vagy felrobbant valami, vagy leesett valaki, azt ő két körrel korábban csinálta. És az alapján próbáljuk nyomozni őt, kikövetkezik, hol a frászban van, mert el kell csípni, mert okay. Hogyha hagyjuk élni, akkor ő nyer. Tehát vagy ő nyer, vagy a terroristák nyernek.
Yeah. Remek, és akkor ez tulajdonképpen kicsit kompetitív, meg nem, kicsit konfrontatív is, meg kicsit kooperatív is.
Hát vagy ő, vagy mi, és hogyha mi vagyunk a terroristák, akkor mi kooperálunk egymással.
Igen, igen, igen.
És neked is van képességed, mert te nem tudom, leskelődni tudsz, nekem is van képességem, mert nekem több életem van, tehát rengeteg eszköz van, ami ezt a történetet, amit képvisel ez a játék, ezt le tudja írni.
Fantasztikus volt. Jó, nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy eljöttél. Kövessétek a Mit játszunk vlogot, nagyon-nagyon érdekes játékbemutatókat szoktatok felrakni, illetve nagyon sok olyan tudásanyag kerül fel, ami szerintem segít nekünk abban, hogy megértsük azt, hogy miért értjük meg magunkat jobban, hogyha játszunk. Játszatok az egyszer volt társas játékkal, és korán találkozunk.
Megtisztelsz a figyelmeddel, köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.
Hát én ezt imádnám, hogy valaki a John McClane, ezt több játék használja, ez a hidden movement, tehát hogy nem látom, hogy hol van, következtetek az ő pozíciójára, de el kell kapni.
És itt tényleg így működhet, hogyha ugye mindig azt próbált kitalálni, hogy Jézusom, 10 perc ezelőtt ki mit dobolt, ki mit lépett, ki lehetett ez
a... Mert a filmben ez benne van, hogy amikor az ő munkásságának a dolgát megtalálták, az már neki a múlt, tehát azt már csinálta, ergo már más csinál.
Igen.
Aztán hívóban találkoznak vele, akkor van valami lövöldözés, ennek is meg lett a mechanikája. De én adnám ezt a Nakatomi plázás történetet, hogy tök jó lenne minden, haladnánk, csak itt van ez a tető.